Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. Már is folytatjuk a május 1-i menetrendet, méghozzá a Maradék 8 című magyar rövidfilmmel. A történet egy olyan világban játszódik, ahol nem egy, kettő és nem is kilenc, hanem rögtön 21 élete van minden embernek. De mi történik egy olyan társadalommal, ahol nem köti senki kezét a halál? Péler András a film rendezőjével, Kőműves Mórral és főszereplőjével, Csizmadia Gergellyel beszélgetett nemrég a részletekről.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kicsit beszélgettünk, és felvetődött az, hogy igazából mik is voltak a kezdeti lépései ennek a filmnek, honnan is indult minden. Mór, szerintem erről te tudsz a legjobban beszélni itt hármunk közül, úgyhogy hadd adjam át a szót.
Igen, én alapvetően jó ideje reklámfilmekkel foglalkozom, reklámfilmeket rendezek, és van egy kis produkciós cégem, utómunkával együtt komplex szolgáltatást nyújtunk elsősorban ugye reklámügynökségeknek, és a cégtársammal, Strober Robert operatőrrel, aki egyébként szintén két díjat is nyert már a Maradék 8 fényképezéséért. Mindig is azt terveztük, hogy a reklámok mellett szeretnénk olyan filmeket is forgatni, amiket egy kicsit magunknak is csinálunk, meg nyilván egy nagyobb közönségnek. Rengeteg tervünk volt, az sem titok, hogy a Maradék 8 sem most született, hanem a forgatókönyv első verziója az már legalább 3 vagy 4 éves, csak soha nem volt rá igazán idő, hogy nekiállni. És tavaly határoztuk el azt, hogy lesz, ami lesz, kitűztük a forgatási napokat, és ezt meg fogjuk csinálni. Ha le kell mondani reklámfilmet, akkor lemondjuk, de neki kell állni, mert különben soha nem lesz belőle semmi. Úgyhogy ez egy régi terv volt, és kellett hozzá egy nagy akaraterő, hogy végül meg is valósuljon.
És egyébként tényleg így a forgatásokról beszéljünk egy kicsit. Milyen hangulatba teltek a forgatások? Ugye arról már beszéltünk a műsor előző felében, hogy feszített volt a tempó, szóval nem lehetett nagyon elhülyéskedni a forgatási napokat, de úgy mégis hogyan is nézett ez ki? Milyenek voltak ezek a forgatási napok?
Azért hülyéskedtünk. Pont most rakott fel a Móra erről egy perces, másfél perces videót.
Igen, van a filmnek egy weboldala, a maradék8.hu, és azon keresztül elérhető, van egy Facebook oldala is, ahol az ilyen kis viccesebb tartalmakat rakjuk ki, mint például ez a rövid, hát nem verkfilmnek mondanám, ez ilyen kis zenés klip a forgatás hangulatáról. Valóban egy hosszú napjaink voltak, és abszolút az a tapasztalat, hogy kell egy szintű fáradtság ahhoz, hogy az ember igazán jól érezze magát, és ez nekünk minden nap adott volt.
Át kell esni a holdponton.
Igen, meg technikailag volt nehéz, tehát ami nekem nagyon tetszett a filmben, és hát reméljük, ha megnézik a hallgatók, evel egyetértenek, hogy nagyon sok, nagyon hosszú snit van benne. És akkor ez olyan nagyon érdekes megoldásokkal, hogy krán van rajta, közben az fárt kocsin, tehát hogy három ember mozgatta a kamerát, külön húzta az élességet, a fókuszpuller, de az ugye a kránon volt, szóval nagyon nehéz volt technikailag, közben ugye voltak benne prosztatikek, ilyen különböző technikai megoldások, hogy ott ömlenie kell a vérnek, nem tudom, többé-kevésbé az sikerült, de hogy nagyon sok filmes eszköz volt benne, ami élmény volt egyébként is így először megélni, mert én még nem nagyon dolgoztam így ezekkel az eszközökkel, és nagyon-nagyon hosszú snittjeink voltak, ami azt eredményezte, hogy ugye mivel ilyen technikai feltételeket igényelt, ezért nagyon kevésszer tudtuk igazából felvenni. Hát aztán pont a lakásban ez a krános fártos, azt nem is tudom, azt 6-szor vettük fel, és utána már egyszer csak reggel lett.
Körülbelül igen, mert elfogyott a művér, úgyhogy nem is tudtuk többször felvenni. Az valóban az volt talán a legnagyobb kihívás. Ott egy nagyon szűk helyen kellett egy elég bonyolult kameramozgást megcsinálni, és nyilván mivel kevés pénzből forgattuk, nem tudtuk ezt előtte igazán lepróbálni. Kimértük, berajzolgattuk, úgy tűnt, hogy működni fog, és végül beigazolódott, hogy centikre, de megvalósítható a jelenet úgy, ahogy elképzeltem, de nem tudtunk igazán előtte próbálni, úgyhogy abba volt kihívás, hogy az egész összeálljon, mert valóban ez egy hosszú snitt, és ott nagyon együtt kell mozognia a szereplőnek, meg a kamerának, és működnie kell a trükknek, ugye ott a Gergőre rá volt applikálva egy szerkezet, ami segített abba, hogy keresztül menjen rajta egy penge.
Vagy legalábbis ez a hatása volt. De... Igen, meg kellett húznom egy ilyen zsinort, rám volt kötve egy ilyen, ahol tulajdonképpen kijön a késnek a hegye, az egy lepedő, és akkor én meg kellett húznom egy adott pillanatban a zsinort, miközben ugye azt játszom, hogy alszom. Tehát hogy egy ilyen nagyon, nagyon érdekes és izgalmas történet volt.
A filmetekben nagyon erős a szimbólumrendszer. Ugye, hogyha jól sejtem, akkor alapból, mivel te rövid filmről van szó, nem lehet mindent megmutatni, nem lehet mindent megmondani, mert egyszerűen nincsen rá idő, és gondolom ezért jött az, hogy tényleg itt a szimbólumokon keresztül, hát gyakorlatilag szinte majdnem kétszer annyi információt kapunk, mint a konkrét cselekményből. Itt ezeknél a pontoknál hogyan alakult a film forgatás közben? Tehát gondolom volt egy forgatókönyv, volt egy történet, voltak olyan pontok, amikor miközben csináltátok, akkor érezted úgy mór, hogy ez itt ide valami más kell, ezt máshogy akarom megmutatni, ezt ne is mondjuk, ne is a Gergő mondja el, ne Dániel karaktere mondja el, hanem inkább szólaljon meg mondjuk a háttérből, mondja valaki más. Hogyan rakódott itt össze ez az egész egy filmé, amit láthatunk?
Ilyen szempontból nehéz volt már a forgatókönyvírás folyamata is, mert egy bizonyos szintig gyártásvezetői fejjel kellett gondolkodni. Mert azt mondtuk, hogy ez a mi produktumunk, alapvetően saját forrásból készítjük a filmet, és egész egyszerűen meghatároztunk egy összeget, hogy ennyit szeretnénk erre a filmre költeni, és miközben én írtam a forgatókönyvet, a gyártásvezető kolléga számolgatott, és amikor nem úgy jöttek ki a számok, akkor átírtam a forgatókönyvet, és ebből egyébként érdekes módon születtek olyan jelenetek, vagy olyan megoldások, amik szerintem sokkal jobbak lettek végül, mint amit én eredetileg elképzeltem az írás első fázisában. Szóval néha ez az, hogy az ember ilyen nagyon szűkös korlátok köré van szorítva, ez ennek tud pozitív hozadéka is lenni.
Hát ezt szokták te mondani a filmezés világában, hogy a kisebb pénz nagyobb kreativitást szül a produktum végén.
Ez szinte mindig igaz, esetünkben meg aztán abszolút.
Hogyha egy kicsit visszatérnék a filmnek a világára, méghozzá arra is, egyébként erről már beszélgettünk adáson kívül, de szeretném, hogyha a hallgatók is kicsit képbe kerülnének ezzel. Tehát egy olyan világban élünk, ahol mindenkinek 21 élete van. Először is ez a 21 élete szabály, vagy ez változó az egyes karakterek között, tehát megvan húzva mindenkinek 21. Ez a 21 élet, ez a több élet, ez így kialakult, vagy ez egy olyan világ, egy olyan univerzum, ahol már itt az emberiség kezdete óta mindig mindenkinek 21 élete volt, illetve, hogy ha meghalunk, újjáéledünk, de mi van akkor, hogyha én 80 évesen igazából csak feldobom a lábam, mert hát végel gyengültem. Olyankor mi történik? Ergo 1000 évet is megélhet valaki?
Igen, mint azt hiszem a legelején már említettem, hogy az alapötlet maga az a videójátékok világából jött, ahol ugye akár korlátlan számú életünk is lehet. És ez tényleg egy gondolatkísérlet ebben a filmben, hogy azt mondjuk, hogy itt van az emberiség, és adjunk minden embernek 21 életet, de ezzel ennek nincs más egyéb pozitív hozadéka. Tehát nem arról van szó, hogy ha meghalok és újraéledek, akkor újra kezdtem az egész életem, hanem ha én egy súlyos sérülés következtében halok meg és újraéledek, attól az a súlyos sérülésem az még megvan, és abból fel kell gyógyulni, vagy adott esetben, ugye erre is van egy utalás a filmben, valaki szerezhet olyan sérülést, hogy úgymond több élete is rámegy. Az egész gondolatkísérlet lényege az volt, hogy számít-e az igazán, hogy 21 életünk van az egy helyett. Másképp élünk-e, okosabban élünk-e, könnyebben hazárdírozunk-e az életünkkel. A filmből nyilván az derül ki, hogy igen, de közben meg azt gondolom, vagy legalábbis a szándékom az volt, hogy a végére azt érezze a néző, hogy nem biztos, hogy ez igazán számít.
Gergő, hát neked volt 21 életed így hármunk közül, mit tudsz ezt hozzátenni?
Hát sajnos csak 8 maradt. Az az érdekes, hogy amikor a bemutatóra készültünk, és arról beszélgettünk, hogy miről fogunk ott beszélgetni, vagy mi az, amit a nézők elé tárunk, hogy mi ez a gondolatiság, ami ezt az egészet kíséri, akkor én ezen én napokig gondolkoztam, most nem úgy, hogy leültem, hogy akkor úristen ez mi, hanem hogy folyamatosan állandóan a fejembe volt, hogy mit tudok erről, és szerintem ez egy, és ez az, ami, bocsánat, de megint beraknék egy zárójelet, hogy ez lenne ennek az egész pilotnak egy ilyen felfutása, vagy felvezetése, hogy az lenne tök jó, ha erről valaki olyan hallana, aki azt mondaná, hogy ez egy nagyon jó gondolat, és ezt akkor hogy lehet továbbvinni, mert én se tudom. Tehát én, mint színész, nekem voltak ilyen ötleteim, hogy miért nincs egy olyan szekta, aki utolsó életesek vannak benne. És nekik tényleg az a feladatuk, mint ahogy és akkor nem biztos, hogy az egyházak, de vallások, hogy megmentsük az emberiséget, vagy az embereket. Tehát, hogy eleve ez felveti ilyen filozófikus megközelítést. Másrészt pedig tényleg így józan észre végig gondolva, szerintem egy forgatókönyvíróban ez sok kérdést fel kéne, hogy vessen, vagy ötleteket, hogy ebből hogy lehet tovább lépni. Szóval, hogy ez egy jó világ.
Nagyon erős társadalomkritikai éle is volt egyébként a filmnek, ami itt ennél a tévéműsornál jelenik meg, és szerintem ez volt a legsúlyosabb része a filmnek. Szóval engem azok a jelenetek fogtak meg a leginkább. Amikor jól értem, akkor egy tévéjátékról van itt szó, ahol kettő utolsó életes ember, úgymond egy kívánsága teljesül, hogyha én jól értettem, és a filmben mindig a, hát mondjuk úgy, nem feltétlenül az a kívánság nyert el a nézőknek a tetszését, amit a jó érzés megkívánna.
Igen, ez a műsor az utolsó élet jogán, egy fiktív tévéműsor, és valóban minden adásban, ez egy napi adás, minden adásban bemutatnak a szerkesztők két olyan szemét, akiknek már csak egy életük van hátra, és ők elmondhatják, hogy mi maradt még a bakancs listájukon, vagy mit szeretnének még megvalósítani, mielőtt az utolsó életük is elmúlik, és a nézők pedig szavazhatnak. Az egész az egy ilyen nagyon groteszk gondolat. A műsorvezetőt alakító Rutner Kata, aki egyébként tévés, nem színész, mondta, amikor látta már az elkészült adást, hogy tulajdonképpen ez egy iszonyatosan nyomasztó így visszanézni. És ezt több helyről visszakaptuk, hogy ez egy nagyon-nagyon nyomasztó világ, miközben, ha belegondolunk, bekapcsoljuk a tévét, és megnézzük, hogy milyen adások futnak mondjuk ma este, nem tudom, hogy az kevésbé nyomasztó-e.
Igen, nekem is egyébként pont ez volt az érzésem. Mondjuk én egy kicsit talán itt a social médiával hoztam párhuzamban, hogy tényleg mit is követünk elképesztő mennyiségben. Egy kis érdekesség lehet, hogy az egyik legnagyobb kínai videó megosztó alkalmazás a TikTokban videónként akár 62 millió forintot is lehet keresni. Tehát pedig aki ismeri az alkalmazást és a rajta lévő tartalmat, hát nem éppen mondhatjuk, hogy Shakespeare-i magasságokba emelkedik a történet. Én itt húztam meg egy párhuzamot, hogy igen, gyakorlatilag úgy fogyasztjuk a médiát manapság, hogy nem feltétlenül erre találták ki ezt a platformot.
Nekem annyi ez a gondolatom, hogy az abszurd az új realitás. Tehát, hogy ezt a színházban megfogalmaztuk, hogy, vagy a színház világára érzem érvényesnek, de egyre inkább a valóságra is. Hát ugye ez most persze társadalmi, szociológiai kérdéseket vet fel, hogy jutottunk idáig, miért van az, hogy nézünk a tévébe állarcok mögé bújt embereket, akikről nem tudjuk, hogy kik, hülye állarcban vannak, akiről meg többi ember meg ott ül lenni, és próbál hát három értelmes gondolatot se tud elmondani. Na mindegy, hagyjuk ezt, úgyis ki kell vágni, de hogy, na akkor még egyszer nekifutok. Az abszurd az új realitás.
Nekem meg az jutott eszembe, hogy szép dolog ez a filmezés, de Gergő, nem gyártunk inkább videókat a TikTokra?
Legyen ez. 62 milliót mondtál?
62
pedig
millió.
Pedig abból le tudnánk forgatni egy részt, nem?
Le, igen.
Akár egy egész évadot is.
Akár.
Egyébként, hogyha választhatnátok, hogy milyen filmet szeretnétek készíteni, illetve milyen karaktert szeretnétek eljátszani, milyen zsánert, milyen történetet, akkor hogyha most tényleg így rábőknék, én ezt akarom csinálni, akkor mi lenne az, ami a legszívesebben?
Nekem azt gondolom, a társadalom szatíra az, ami az én műfajom, és most azért egy csomó projekt előkészítési fázisban van, és mindegyik egy kicsit a maradék 8 világa körül forog.
Akkor nem tudsz most eltjártani, elszakadni ettől az univerzumtól.
Nem nagyon tudok ettől most elszakadni. És bízom benne, hogy a Gergő se.
Engem kerülget egy ideje egy ilyen nyomozó rendőr karakter. Volt már egy pilot, amit gyártottunk az egyik kereskedelmi csatornának, aztán vagy nem én lettem, vagy nem azt csinálták, mert nem tudom. De engem az a kicsit lecsúszott így a társadalmi konvencióknak nem megfelelni akaró, mindig kitörést kereső, és egy kicsit ilyen forradalmár, de közben jó érzésű manús, vagy nem tudom, tehát egy kicsit olyan, amilyen én vagyok, én ezt nagyon szívesen csinálnám.
Mondjuk egy krimi, vagy egy thriller pontosban?
Hát, vagy egy thriller, vagy egy sorozat, vagy bármi, ami erre épül, az engem érdekelne, és gyúrok is legalább egy fél éve, hogy úgy nézek ki, mint aki nem gyúr. Ezzel rögtünk egyébként, ezt még hadd mondjam el a maradék nyolchoz. Ugye Szerencsés Dániel a fehér nemű modell, aki már ugye nem úgy néz ki. Na most csináltunk ilyen fotókat még, amikor fénykorában volt. Ez úgy nézett ki, hogy leszettünk ilyen oldalakról ilyen marha jól kinéző ilyen manusokat, akinek levágtuk a fényt és odaraktuk az enyémet. Ez egyébként elég jól sikerültek. Nyilván a vicc kategória volt, én egy-kettőt felraktam az Instára, és akkor jöttek vissza ilyen válaszok ilyen csajoktól, hogy wow, meg nem tudom. Tehát, hogy az emberek ezt nem rakták össze, meg valaki írta is, hogy mennyi munka volt ez. Mondtam, hogy nem tartott sokáig, tehát, hogy ebbe így mentünk egy ideig, és az a vicc, hogy nekem azért kellett gyúrnom, hogy úgy nézek ki, mint amikor a Dani nem gyúr 10 éve. Tehát, hogy
és erre nehéz volt rágyúrni.
Erre nehéz volt egyébként, tehát ez egy bő fél év volt tényleg diétával és mindennel, tehát az tényleg igaz, mint az amerikai filmekben, hogy ezek a színészek, ezek készülnek ezekre a karakterekre, és fizikai átalakuláson is átmennek, ezt még mindenképp szerettem volna elmondani.
És mennyire megviselő és mondjuk mentálisan egy ilyen fizikai átalakulás, hogyha én most hirtelen példát hoznék, akkor a legfrissebb Oscar-díjas főszereplő Joaquin Phoenix is elég durva átalakuláson ment át, hogy Arthur Fleck karakterét el tudja játszani, de ugye a hollywoodi klasszikus Christian Bale az, aki gyakorlatilag az egyik filmjében 50 kiló, a következőben 150, amúgy néhol kigyúrja magát, néhol pedig kopaszodó, pocakos lesz, szóval, hogy te színész vagy, szóval te nyilván ezt át tudod érezni, hogy ez mennyire, mert fizikálisan nyilván nagyon megterhelő, de mentálisan itt tehát az érzelmi oldala ennek.
Hát a kérdésedre válaszolva, mentálisan az a megterhelő, hogy van egy családod, van egy munkahelyed, közben pénzt keresel, és ezt jól értsék a hallgatók, tehát hogy az egy külön dolog, hogy az ember előteremtse azt a pénzt, amiből ezt eltartja, és egyébként ez egy nagyon-nagyon időigényes dolog. Én ma voltam edzeni, az 3 óra. Nem azért, mert olyan lassan kötöd be a cipőmet, hanem mert egyszerűen a lejutás átöltözés az mondjuk 1/2 óra, de 50 percet futok, hogy lefogyjam azt a kicsi fölösleget, ami most még mindig rajtam van, és utána edzek, és utána szaunázom, hogy abba az állapotba kerüljek, hogy jól tudjak nekiállni a napomnak, és működjön. Azért ne állítsuk párhuzamba az amerikai színészeket a magyar kollégákkal, mert szerintem ők is nevetnének ezen. Szóval, hogy amikor azt mondják neked egy filmre, hogy fölkérünk erre, akkor az ügynököd letárgyalja, hogy az mennyi lesz, és akkor te egy közlöd, hogy jó, de akkor azt a 300 000 dollárt így utalják át előre, és tudom azt, hogy nekem 21 április 3-ára kell úgy kinéznem, és erre van egy stáb, aki ezen dolgozik, és ott van velem, mind akár mentálisan egy coach, érted, hogy te azt a karaktert egyszer csak átvett. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem persze, és fantasztikus alakítások, tehát, hogy ezt nyilván, de az, hogy ez mennyire írható a színészi tehetség és annak a számlájára, hogy van egy amerikai cég, aki emögött áll, hogy ennek sikerülnie kell, ez megint egy másik kérdés. Figyelj, most tényleg ezt gondolom erről, szóval, hogy ez egy tök jó lenne persze így élni, hogy, de nem tudom, hogy Magyarországon készült-e egyáltalán olyan film, hogy azt mondták valakinek, hogy nem tudsz lovagolni, nem tudsz úszni, nem tudsz vívni, de itt van 8 millió forint, most egy évig ne dolgozzál, és csináld meg ezt, és mire elkezdünk forgatni, ezeket tudjad. Tehát, hogy ezt nem tudom elképzelni, ezt a párbeszédet, vagy hogy szóval szerintem ilyen nem történt. Mór, neked mi a tapasztalatod?
Nem volt még senkivel ilyen párbeszédem.
Sajnos.
De azért a Gergőt őt szigorúan fogtad, hogy már pedig Gergő itt pocak legyen, 2 hét múlvára, mert nem lesz pocak, akkor...
Tudta szállítani, persze.
A pocakot egyből hozta.
Lehet a filmnek akkor a pocak volt a kulcsa.
Pocak volt a címe, csak aztán...
A munkacím volt a pocak. Rendben, hát sajnos ennyi fért a mai nagy totálba, de még annyit még említsünk meg mindenképpen, mert hogy ez a film még a nagy közönség számára nem elérhető. Mikor is lesz ez elérhető széles körben?
Igen, az előzetes az egyébként az interneten már megtalálható. A film nyilvános bemutatója még a fesztiválok miatt várat egy picit magára. Azt tudniuk kell a hallgatóknak, hogy ugye az a, nem is tudom, közel 80 fesztivál, ahol mi versenyben vagyunk, a többsége kizárja azt, hogy nyilvánosan elérhetővé tegyük a filmet. A legkorábbi dátum, és ez egyébként a bemutató dátuma is, az augusztus 19. Idén augusztus 19-től ez ingyenesen az interneten megtekinthető lesz.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd könyvben utazunk és világot látunk itt a 94.2-n. 8:30-tól egy alvás szakértő beszél arról, mennyire zavarja meg alvásunkat, pihenésünket a járvánnyal kapcsolatos sok rossz hír. Majd annak járunk utána, hogy mit tehetnek járványhelyzet idején a bentlakásos szociális intézményben lakókért a rokonok. 9:30-tól beszámolunk egy hazai kísérleti vérplazma terápiáról, amely a koronavírussal fertőzött betegeken segíthet, majd a légipar helyzetével, a sportélet leállásával, az elmaradt koncertek lehetséges pótlásával, illetve az elmaradó nyári rendezvények következményeivel is foglalkozunk. Innen folytatjuk hamarosan a mai menetrendet, persze csak a legfrissebb hírek után.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.